IoT Zóna. Magazinműsor a dolgok internetéről és a gépek közötti kommunikációról, ahol hús-vér emberek fejtik meg, miről is beszélgetnek az eszközök és a gépek. A stúdióban Szűcs Péter. A műsor szakmai együttműködő partnere a Vodafone Business.
Önök az IoT Zóna című műsort hallják, a mikrofonnál pedig Szűcs Péter. Ma a mai műsorban azzal foglalkozunk, hogy közeleg a tanév. Hát az előző fél év az nem volt egyszerű sem szülőnek, sem diáknak, sem a tanárnak. Minden esetre megugrott a Magyarország. Technikailag nem volt probléma. Nyilván a különböző tantárgyaknak a feldolgozási módja, hát abban voltak nehézségek, de ez mindenkit egyformán érintett. Közeleg szeptember 1-e, egészen pontosan jövő héten kezdődik az oktatás. Bízunk benne, hogy lezárások nélkül. De azért a mai műsorban arról lesz szó, mit tanultunk az elmúlt fél évben, mire lesz érdemes odafigyelniük tanároknak, diákoknak és szülőknek. Tartsanak velem a következő 20 percben.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
A telefonon a túlsó végén Horváth Ádám, a digitális jólét program oktatási szakértője. Szervusz Ádám, üdvözöllek. Utoljára márciusban beszéltünk, amikor javában benne voltunk a koronavírus járványban. Ugye a diákok otthonról tanultak, szülői segítséggel, meg tanári segítséggel. Nyilván egyik napra a másikra kellett átállni, ez egyáltalán nem volt könnyű kihívás. Ami jó hír volt, hogy technikailag nem volt semmilyen fennakadás, sem a munkában, sem az oktatásban, tehát a szolgáltatók tették a dolgokat és kötelességüket is, tényleg elmondható egyébként nemzetközi összehasonlításban, hogy világszínvonalon működött a rendszer. Na most azért eltelt 6 hónap, ugye most a terv az, hogy szeptember 1-én normál menetrend szerint indul az oktatás. Mennyire vagyunk felkészültebbek, mint márciusban?
Lényegesen felkészültebbek vagyunk, hiszen márciusban már az első 1-2 hét után is már lehetett látni, hogy az intézmények, a pedagógusok, a szülők is alkalmazkodtak a kialakult szituációhoz, és az első néhány nap fejetlensége vagy kapkodása után gyakorlatilag sikerült szűkíteni az alkalmazott platformok számát, koncentrálni a tevékenységet, az időbeosztást egy kicsit jobban megfogalmazni. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy felkészültebbek az intézmények és a szülők is, de mindenképpen nagyon fontos, hogy az oktatás az hagyományos módon jelenléti formában indul el, és ez lehetőséget ad arra, hogy főleg az újonnan belépő gyerekek találkozzanak a tanárokkal, egymással, hiszen ez már nagyon hiányzott nekik az elmúlt hónapokban, és ez lehetőséget ad arra is, hogy fel lehessen mérni, hogy kinek milyen lehetősége van otthonról a csatlakozásra, mi az, amiben adott esetben elmaradt az elmúlt hónapokban, hogy fel tudjon zárkózni. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy hagyományos módon tud elindulni az oktatás.
Jó, ez nyilván az első pár hét, bízom benne, hogy így is maradt persze. Ezt a célt fogja szolgálni, hogy valóban kiderüljön ki az, akinek nehézséget okozott valami, hiszen ezért ez az előző fél év, az lássuk be, csonka fél év volt a diákoknak. Központilag milyen újdonságokkal készültök, amennyiben esetleg rosszabbodik a helyzet, akkor, hogy mondjam, több tanterv, több tárgyból van-e már digitálisan előkészítve olyan tudás, mennyiség, számonkérés, amit, hogy mondjam, még hamarabb, még gyorsabban be lehet majd vetni, ha eljön az ideje.
Hát az oktatási hivatal honlapjára fog kikerülni az EMMI által összeállított olyan módszertani javaslatcsomag, amely részletesebben leírja, hogy hogyan érdemes csatlakozni a digitális munkarendhez, és hogy miket érdemes a pedagógusoknak, a szülőknek is igénybe venni, vagy honnan érhetik el a megfelelő tartalmakat. De alapvetően a tanításnak a módszerét és a tartalmát azt a pedagógusoknak kell majd továbbra is kiválasztani. Ehhez olyan segítséget kapnak, hogy linkeket, illetve útmutatókat, hogy ezt hogyan tudják használni. Ez az oktatási hivatalnak a honlapján fog megjelenni hamarosan.
Nagy kérdés volt itt menet közben, hogy ugye sok évfolyam, sokféle tárgy, nyilvánvaló, hogy nem lehet ezeket összemosni, viszont többen felmerült pont a járvány alatt, hogy a jövőben azért átalakulhat, nyilván nem egyik napról a másikra, maga az oktatásnak a rendszere. Még arra gondolok, hogy például egy órának a lefolyása, pont azért, mert hogy digitális eszközöket kellett használniuk a diákoknak, az változhat. Mire gondolok? Hogy például a 45 percből, most mondok egy számot, mondjuk 20 percet központilag kapott információkkal, érdekes videón alapuló információkat, lásd mondjuk, mint egy rövid dokumentumfilm, megnézik az adott tartalmat, és utána a maradék időben pedig lehet gyakorolni, számon kérni, megértetni, kérdésekre válaszolni. Magyarul ez a mostani helyzet arra is alapot adhat, hogy a tanároknak a bizonyos fokú leterheltsége csökkenjen, és így az ilyen kreatív, illetve digitális számonkérő eszközöket még jobban tudják használni. Mit szólsz ehhez?
Azt gondolom, hogy a digitális eszközöknek a használata főleg ilyen körülmények között nem elsősorban arra azt a célt szolgálja, hogy csökkentse a pedagógusoknak a terhelését, és erre nem is feltétlenül alkalmasak. Inkább arról szól, hogy egyáltalán fönt lehessen tartani a tanítást, és hogy kapcsolatban tudjon maradni a pedagógus a tanulóval, és kiváltsa legalább részben a személyes találkozásnak a hiányát. Amiről viszont mindenképpen lehet beszélni, és ennek már a márciusi-áprilisi időszakban is volt, nem csak nyoma, hanem sok iskolában ezt használták, hogy egyfajta fordított tanterem, egy flipped classroom módszertannal előre a pedagógus kiadja, hogy mik azok a videók, tananyagok, amiket a tanulók nézzenek meg, és utána a videokonferenciás kapcsolat, vagy a jelenléti oktatás online formájának a megvalósításánál az már csak a számonkérés, vagy az a megbeszélés jön elő, amikor a tanár esetleg azokat az aspektusokat magyarázza el, amiket nem értettek meg maguktól a tanulók, és ezzel gyakorlatilag, ahogy pontosan, ahogy elmondtad, a 45 perces tanóráknak az átalakítása meg tud valósulni. Ez egyébként szükségszerű is, tehát 45 percen keresztül nem lehet naponta 7 órán keresztül egy monitor elé rögzítetten dolgozni, mert ez egy teljesen más típusú figyelmet és másfajta időbeosztást igényel. És ennek akkor lehet jól megfelelni, hogyha a tanárok ezt képesek átalakítani, és nem 45 percen keresztül egy online órát tartanak, hanem ezt felbontják, pontosan ahogy mondtad, egy ismeretátadási szakaszra, egy számonkérési szakaszra, gyakorlási szakaszra, amelyeknek bizonyos részét ki lehet váltani önálló otthoni munkával, és ezáltal jobban ki lehet használni azt az időszakot, amikor a tanár online kommunikál a gyerekekkel valós időben vagy élőben.
Innen folytatjuk a beszélgetést Horváth Ádámmal, a Digitális Jólét Program oktatási szakértővel itt az IoT zónában.
Híradó. Újdonságok az okos eszközök világából.
Közös pályázatot hirdetett a Vodafone és a Kreatív magazin, és mesterséges intelligenciával pörökhetne fel a kriptokereskedés, legalábbis egy magyar startup szerint. Az iotzona.hu hírei következnek. A kihívásokhoz legjobban alkalmazkodó cégeket és magánszemélyeket keresi a Vodafone Magyarország és a Kreatív magazin. A Ready elnevezésű pályázat célja, hogy támogassák azokat, akik alkalmazkodni tudtak a koronavírus járvány miatti változásokhoz, és sikeresen leküzdötték a kihívásokat. Az elmúlt hónapok eddig nem látott feladatok elé állították a cégeket, de a magánszemélyeket is. A kialakult helyzet nagyfokú rugalmasságot és sokszor emberfeletti teljesítményt igényelt. A pályázat az így megvalósított megoldásokat, szolgáltatásokat, újításokat és élettörténeteket hivatott bemutatni és díjazni. A szervezők szeptember 25-ig várják a jelentkezéseket az üzleti és az egyéni kategóriában. A kiíráson non-profit és profitorientált cégek, illetve 18. évüket betöltött magánszemélyek vehetnek részt. Mesterséges intelligenciával pöröghetne fel a kriptokereskedés. Az egyik legrangosabb francia startup verseny a Jean-Boss nyertesei közé került, a BQB AI. A 15 díjazott közé több mint 2000 jelentkező közül választották be a csapatot, akik mesterséges intelligencia alapon működő kriptovaluta kereskedő platformot hoztak létre. Ez a fajta kereskedés nem könnyű feladat, amit az is igazol, hogy a kriptokereskedő 95%-a nem termel profitot. A probléma megoldására a részben magyar, részben francia tagokból álló vállalkozás egy olyan teljesen automatizált platformot hozott létre, ahol a kereskedést a mesterséges intelligencia alapú megoldás optimalizálja. A fejlesztés részt vett a K&H Bank inkubátor programjában. A mesterséges intelligencia alapú motor különféle analízisek és komplex matematikai modellek alapján küldi jelzéseit, így a rendszer valós időben kereskedik, mindezt úgy, hogy közben az ügyfelek forrásait nem szükséges letétbe helyezni. Az úgynevezett automatizált kereskedési botokat idén márciusban indították egyébként el. A startup ügyfeleinek 70%-át a nemzetközi piacon gyűjtötte, az Egyesült Államoktól Európán át Kínáig. További részletek és egyéb technológiai hírek a www.iotzona.hu oldalon.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Folytatódik az IoT zóna, a telefonon a túlsó végén továbbra is Horváth Ádám, a digitális jólét program oktatási szakértője. Ugye az elmúlt fél évben, hát kényszerből, de mindenki digitális eszközöket használt. Ennek nyilván meglettek a tapasztalatai diákoknak, tanároknak, szülőknek is egyaránt. Most kezdjük azokkal, akiknek nyilván a legfontosabb a feladatuk, tanárok, diákok. Milyen tapasztalatokat szereztek, hogyan tudják ezt a jövőben hasznosítani az oktatásban? Hogy látod ezt?
Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb változás az az, hogy mind a pedagógusok, mind a tanulók lényegesen több digitális eszközt használnak, és digitális kompetencia fejlesztésben ez egy hatalmas előrelépés. Ez egy európai felmérésnek a tapasztalata, hogy a tanárok 60 akárhány százaléka gyakorlatilag most használt először digitális technológiát a távtanítás megvalósítására, vagy egyáltalán az óráknak az ilyen módon történő átadására. Ami azt jelenti, hogy maga az elmúlt pár hónap a digitális kompetencia, illetve a digitális eszközök használatának a fejlesztésében nagyobb ugrást jelentett, mint korábban több évnek a fejlesztése. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy a vírus helyzet az ebből a szempontból jó, mert ez rengeteg nehézséget és problémát okozott, de az az aspektusa a dolognak, hogy a tanulók és a tanárok megtanultak másképpen információt, ismeretet átadni. Ugyanis ez az életben, a munkaerőpiacon is egy nagyon fontos dolog lesz, hogy rengeteg olyan ismerettel kell majd találkozniuk, amit nem kapnak készen, nem fognak tudni előre, nem lesz leírva, hanem meg kell keresnie, ki kell kutatnia, utána kell járnia, és erre az ilyen típusú digitális környezet nagyon ideális. Tehát azok a pedagógusok jártak el jól már a tavaszi időszak során is, akik rájöttek ennek a hasznára, és azt mondták, hogy én nem fogom megmondani a gyereknek előre, hogy mi a válasz, vagy mi az ismeret, amelyet föl kell majd használni egy probléma megoldására, hanem ez a tanulási folyamat része, hogy ő maga keresse meg, ő maga találja meg a válaszokat, és válassza ki, mert ugye ilyenkor szemben azzal, amit a tanár elmond egy tanórán, ott általában nem egymással konkurens több különböző információt ad át, amiből a gyereknek kell válogatni, sőt ez kifejezetten negatív, hogyha a gyerekek megkérdezik, hogy na akkor ez most igaz, vagy nem igaz, vagy a tanár úr biztosan, vagy jó dolgot mond-e, vagy ez igaz-e, hiszen azt nem kell már ellenőrizni, azt a tankönyvszerző, a tanár, kiadó már egyszer ellenőrizte. Viszont a valóság, a világ az nem ilyen körülöttünk. Az interneten elérhető információkat nem ellenőrizte még senki, és a gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy ezzel a képességgel rendelkezzenek, hogy ki tudjanak választani megfelelő információt a hatalmas halmazból. És erre ez a digitális átállás, ez a digitális munkarend nagyon jó alkalmat kínált, hogy ez a fajta fejlesztés, ez a fajta kompetenciaépítés, ez elinduljon a köznevelésben.
Hát és nem csak a gyerekeknek, azért így zárójelben megjegyzem, a felnőttek egy részének sem árt, ha megtanulja azt, hogy az interneten nem minden az, ami, és megpróbálja azokat a forrásokat megtalálni információforrásnak, amelyek azért ellenőrzöttek, mert mondjuk lásd egy Wikipedia szócikk, azért már ránézésre megmondható, hogy olyan professzionálisabb, vagy nem, tehát ilyen szempontból mindenki tanult.
Ez így van, ez pontosan így van. Nyilván ezt a képességet most már sokkal jobb, hogyha az ember gyerekkorában elsajátítja, nem pedig majd az első napján a munkahelyen, amikor teljesen újonnan kell találkozni azzal a szituációval, hogy nincsen előre megmondva minden, hanem neki magának kell ezt kinyomoznia, előkeresnie. Ez egy alapképességgé, vagy alapelvárássá válik a 21. században, és igazából az iskolának erre is föl kell készíteni a tanulókat, ugyanúgy, mint ahogy számolni, írni, olvasni, és meg kell őket tanítani.
Még egy kérdés szülők felé, főleg azok felé, akik ugye most kezdik az iskolát a gyerekekkel, ugye ők számolnak szerintem, és ők aggódnak leginkább attól, hogy ha bedurvul a járvány, és esetleg megint hazakényszerülünk, akkor mi lesz? Nekik mit tudsz javasolni, hogy ne jegyenek meg, mert azért akik most ezt elkapták tavasszal, azokat a szülőket senki nem irigyli, hiszen otthon pedagógusként, plusz még ugye az otthoni munkát is ellátni, szóval az semmiképpen nem egyszerű, és mondjuk az írni-olvasni tudó gyerekekkel talán könnyebb, de aki ezzel még most birkózik, annak azért végképp nehezebb az élete.
Van, itt minden esetben a pedagógusokra és az iskola által ajánlott megoldásokra kell majd támaszkodni. A tanárok is és az iskolák is nagyon sokat tanultak az elmúlt időszakból, úgyhogy bízhatunk abban, hogy azt fogják ajánlani a szülőknek, ami a legkönnyebben feldolgozható, vagy a leginkább kezelhető megoldás lesz. Sajnos az alsó tagozatos gyerekek számára azért ez egy nagyon erős kihívás, hiszen nekik az írásban átadott feladatot ők nem tudják még önállóan feldolgozni. Ezért nagyon reméljük, hogy országos, teljes körű, hosszú hónapokra történő lezárásra már nem kerül sor, hanem alapvetően inkább a Gócok környékén rövidebb időre tartó lezárásra. Amennyiben valaki ebbe mégis beleesik, ott pedig az intézmény által kiadott feladatok azok fognak segíteni abban, hogy hogyan lehet ezt a szituációt kezelni. Mindenképpen próbáljunk olyan tanulási környezetet kialakítani, amiben egyértelmű, hogy milyen feladat milyen csatornán érkezik. Ez alapvetően az elmúlt időszakban a Kréta platformja volt az, amelyiket a legtöbbször használták feladatkiosztásra, de emellett más online platformok is léteznek, amelyet az iskolák adott esetben használnak. Ezeket gyakoroljuk be szülőként is. Ne hagyjuk azt, hogy a gyerekek magukra maradjanak abban, hogy ő neki kell kitalálni, hogy pontosan ki, mikor, hogyan küldte el a feladatokat. Úgyhogy ez egy újabb feladat a szülőkre vonatkozóan, hogy ők maguk is sajátítsák el ezeknek a platformoknak a használatát, hogy érdemben tudjanak segíteni a gyerekeknek abban, hogy mikor melyik feladatot mikorra kell elvégezni, és hogy ilyen módon jobban tudjanak támaszkodni a tanár által kiadott pedagógiai útmutatókra, megtalálják azokat a videókat, amelyek segítenek a feldolgozásban, és hát ahol lehet, ott pedig próbálják meg azt a fajta online kapcsolatot, amiben a tanár ténylegesen, személyesen, még hogyha nem is jelenlétében, de tud beszélni a tanulókkal, mert mégiscsak a tanároknak van meg az a pedagógiai múltja, tudása, tapasztalata, amivel az alapvető kompetenciák, írás-olvasás, matematikai kompetenciáknek az átadását el tudják végezni.
Nagyon szépen köszönöm. Horváth Ádámot, a Digitális Jólét Program oktatási szakértőjét hallották itt az IoT zónában. Egy hét múlva találkozunk legközelebb, ugyanekkor ugyanitt a 94.2-n. Én megköszönöm figyelmüket, Szűcs Pétert hallották.
Ez volt az IoT Zóna. A műsor visszahallgatható a Trend FM és az IoTzona.hu oldalon.